Tehát Isten igét a Jakab leveléből fogjuk felolvasni, a második részből, a 20-tól a 24-ig terjedő versekig. Kérem, hogy aki teheti állva, hallgassa az igét. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. Imádkozzunk.
A rossz időjárás ellenére is meleg szeretettel köszöntöm a drága testvéreket. Nem csak megszokásból szeretném mondani, hogy drága testvérek. Néha persze megszokások is jók, főleg, hogyha tudjuk, hogy mi van mögötte. Hát persze, hogy drágák vagyunk, nem? Mert sokba kerültünk. Sokat fizettek értünk. És hogyha ezt tudnánk, ahányszor csak találkozunk testvérek egymással, hogy mi drágák vagyunk, hogy mi sokba kerültünk, sokszor egyszerűbbé válnának a mi kapcsolataink. Hogy a másik, az épp olyan drága, épp annyira értékes Isten számára, mint én. Ugyanis minden dolognak az értékét azt szabja le, hogy mennyit volt valaki hajlandó fizetni értem. Nekem nagy segítségemre volt, amikor ezt megértettem, hogy a legnagyobb konfliktusokban is úgy nézek a másikra, hogy micsoda értéke van neki is. Tehát nagyszerű délután töltöttünk a fiatalokkal, legalábbis nekem nagyszerű volt, és ugyanilyen kellemes emlékkel emlékezem vissza a nyárra, és jó látni ismerős arcokat, akikkel bizonyára találkoztunk, és már nem is először. Tényleg kellemes emlékeim vannak arról a együtt eltöltött hétről, hogy visszafelé, hogy van, azt nem tudom, de hát tulajdonképpen az a másik oldal. Nekem nagyon jó volt. A gyülekezetünk kis közösség, új gyülekezet alapítási munkába kezdtünk 3 évvel ezelőtt. 1 évig nyüglődtünk, majdnem azt mondom, hogy nem kívánom senkinek, de mégis mondom, kívánom sok mindenkinek, hogy értse meg, hogy az Úr azt akarja tőlünk, hogy elérjünk embereket. Hogy Isten országa üdvözülőkkel szaporodjon. És ez nem egyszerű munka, az biztos. Megértettük, hogy az Úr ezt bízza ránk, azt is megértettük, hogy egyáltalán nem vagyunk erre felkészülve, nem is tanított erre bennünket senki. És nagyon hálásak vagyunk azokért az irodalmakért, amelyekhez hozzáfértünk, többek között éppen a Kiától gyűjtöttük be azokat az utolsó maradék könyveket, ami ezzel a témával foglalkozik, hogyan lehet elérni embereket ebben a világban. És nagyon érdekes volt, amikor elkezdtük ezt a munkát, akkor volt bizonyos ellenállás a testvéreink részéről, és az ellenállás az ott volt, hogy na de hát a halak nem fognak a horogra jönni. Hát az emberek nem akarnak megtérni. És akkor azt mondtam, hogy nyugi, várjatok egy picit, még el se kezdtük. Szóval nem megyünk el petszázni, és már is szívjuk a halakat, hogy nem akarnak a horogra jönni, ez nem túl becsületes dolog. Először megyünk el, és ha nem sikerült, akkor utána még mindig nézzük meg, hogy először mit csináltunk rosszul esetleg. Mert ha nekem most valaki azt mondaná, hogy menjek ki petszázni, és fogjak, mit tudom én, kárászokat, akkor 1. Azt sem tudom, hogy mi az a kárász. 2. Nem tudom, hogy hol található. 3. Nem tudom, milyen petszabot kell hozzá. 4. Nem tudom, milyen horog kell. 5. Nem tudom, milyen csalit szeret. 6. Nem tudom, mivel kell bejetetni. Értjük jól? És halat szeretnénk fogni. Tehát ahhoz, hogy halat fogjunk, ahhoz talán meg kell ismerkedni a halak tartózkodási helyével, szokásaival, viselkedésével, stb. Stb. És nagyon állásak vagyunk, hogy egy év után, hiszen az egész csoportunk ezzel foglalkozott, egy év után már nem az a legnagyobb problémánk, hogy ezek a halak nem akarnak oda jönni, meg hát fúj, hát hiába hirdetjük az evangéliumot, ezek az emberek nem térnek meg. Nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy lehet, hogy itt elrontottam. Jaj, itt nem volt jó. Szóval kiderül, hogy mi vagyunk a felelősek az emberekért, a halakért. Nagyszerű munka, az Úr ad áldásokat, új megtérőket, és ezeket az új megtérőket rögtön elkezdjük tanítványozni. Hálásak vagyunk, hogy az Úr megpecsételi ezt a munkát, hogy igen, jó úton járunk, ezt akarja, hogy új emberekkel szaporodjon Istennek az országa és a közösségünk. Szeretném átadni a gyülekezetünknek a szeretetteljes köszöntését. Egy pár fiatal már ismeri ezt a közösséget, sokan nem ismerik, de ismeretlenül is köszöntenek benneteket. Tegnap a fiatalokkal a szentségről, a hitről, a megszentelődésről, kicsit szirupos kivonata, amivel nyáron foglalkoztunk. És elhangzott egy olyan mondat, hogy a mi megszentelődésünkben nem az a legfontosabb, amit mi teszünk Istenért, hanem az, amit ő tesz értünk, amit ő tesz velünk. Pedig talán fordítva gondolnánk. De úgy gondolnak, hogy hát összeszedem magam is, és megmutatom az Úrnak, hogy milyen nagyszerű gyermeke vagyok én, és akkor így mérem le a megszentelődés útját. De úgy gondolom, hogy nem így van. Hiszen mit tudnánk mi tenni nélküle? Mit tudnánk tenni, hogyha ő nem biztosítana mindent, ami számunkra? A bűneink bocsánatát, az örök életet, az isteni természetet, az ajándékot, az erőt, a Szentlélek által. Ha mindent ő ad, mindent ő ad nékünk ide. Semmi sincs. Mit van, amit nem úgy kaptál volna? És kiderül, hogy igazából Isten csak azt várja, hogy mindazzal, amit ő adott nékünk, azzal éljünk. És ez csodálatos dolog. A felolvasott ige szakaszban problémát vélünk felfedezni. Mintha ellentmondás volna a Szentírásban. Luther Márton, aki az ő egyházában neves professzor volt, egyetemi tanár. Hosszú éveken keresztül, amikor tanította a római levelet, ugye a katolikus egyházban, a fiataloknak a teológián, az volt a problémája, mint talán sokszor nekünk is, hogy tanítunk dolgokat, de igazából mi magunk sem értjük. Ezek izgalmas tanítások, amikor olyan dolgot tanítunk, amit talán mi sem értünk pontosan. És imádkozott Istenhez, hogy mutassa meg, értesse meg az Úr vele. Mi az, hogy hitből, ingyen, kegyelemből való megigazulás? Ne felejtsük el, hogy mi az ő háttere, mi volt az ő háttere a katolicizmusban. És majd ne felejtsük el, ugye, hogy mit szögezett oda, hogy a vártemplom falára, és mik voltak azok a pontok, amiket ő kiszegezett. És Isten meghallgatta az ő kérését. És mondanánk, ugye, leesett a tantusz, de hát ettől szebben kell ezt mondani. Szóval Isten megvilágosította, hogy tényleg mit is tanít ő a római levélből. És az ember elkezdett örömújongásba törni. Megértette, hogy az egész, amit csinálnak az egyházban, hát az valami borzadály, ha ez így van. És ez így van. És mi is tudjuk, hogy így van, nem? Hitáltal, ingyen kegyelemből Isten ajándéka. És ez annyira örvendelet, és olyan változást hozott benne, hogy amikor aztán a Jakab levelét kellett tanítani, akkor meg nem tudod mit kezdeni a Jakab levelével. És annyira meghasonlott ebbe a témába, hogy hogy a Jakab levelét nem óhajtotta többet tanítani. És miért? Azért, mert tudja világosan, hogy hitből van a megigazulás. És amikor olvassuk a 20. verstől, akarod-e hát tudni, Jakab 2.20, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül, mondja Károly, hogy halott, vagy itt, hogy meddő, még ebben nem volt nagy problémája. Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg? Na, itt már nagy problémája lett. Hát most Ábrahám cselekedetekből igazult meg, vagy hitből? Persze, és ismerte a Bibliát, és rögtön azt mondta, hogy hát, na de hát akkor az 1 Mózes 15.6-ban mit olvasunk? És hogyha van Bibliánk, és akarjuk látni is Isten igét, meg olvasni, akkor nyugodtan odahajthatunk a 1 Mózes 15.6-ban, hogy lássuk is, hogy is van ez leírva. 1 Mózes 15.6-ban ezt olvassuk. Ábrahám hitt az Úrnak, és ezért igaznak fogadta őt el Isten. Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el. Visszahajtotta Jakab leveléhez. Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult tényleg. Sok volt neki. De mi nem szeretnénk, ha sok lenne nékünk. Mert Isten csodálatos igéje ez. És jó megtanulni, hogy a Bibliában nincs ellentmondás. Isten igében nincs ellentmondás. Ha ellentmondást vélünk felfedezni, akkor nálunk van valami probléma. Nem Isten igéjében. Nem értjük jól. És ez alázatra kényszeríti az embert. Isten igében, a Bibliában nincs ellentmondás. Szóval hitből van a megigazolás. Ezt látjuk. Vagy odalapozunk a Római Levél 4. részhez. A Római Levél 4. részéhez. És olvasok a 2. és 3. versben. Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie. De nem Isten előtt. Hát persze, de elmegyünk a munkahelyünkre, dolgozunk, és azért fizetés jár, ne? Az nem kegyelemből van. Az már nem jó, hogyha arra felé haladunk, hogy a fizetésünk az, mint hogyha kegyelemből osztogatná valaki. Nem, azért megdolgozunk. De Isten nem ezt tervezte. Isten nem ezt akarta. Vagy a Galátia beliekhez írott levél. 2. rész 16. verse. Galata 2.16. Azt olvassuk a Galata 2.16-ban. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. És ugye valószínűleg ezeket az igéket ismerve szegény Luther Márton is ezen örlődött, hogy akkor egy csomó ige szól amellett, hogy hit által igazította meg Isten Ábrahámot, és az új szövetség ezeket megerősíti, vagy a Galata 3.11, az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, ez világos, mert az igaz ember hitből fog élni. És milyen nagyszerű, hogy tudjuk, hogy így van. Vagy lapozunk még az Efézusi Levél 2. részéhez. Efézusi Levél 2. rész, 8. és 9. verse, Efézus 2, 8-9. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem csodálatos üzenet ez? Úrnak. De nem cselekedetekért. Mit gondolunk, miért ezt az utat választotta Isten? Tudta jó előre. Figyeljünk csak! Azért nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjen, vagy senki se dicsekedjen. Egy pillanatra gondoljunk csak bele, hogy összejönnénk a gyülekezetbe, és cselekedetek által lenne a mi üdvösségünk. Jó, egy picit játszunk el a gondolattal. Ugye tudjuk, hogy nem így van, de játszunk egy picit el a gondolattal. Na, akkor nézzük csak meg, akkor milyen cselekedetekből. Hát mondjuk, én azt mondanám, hogy hát, szegény ember vagyok, én hoztam egy galambocskát az Úrnak, és akkor ezáltal nekem örök életet adott. És akkor jönne a másik, ó, kedves testvérem, neked csak egy galambocskát érte az örök élet? Figyelj ide, Én egy disznót hoztam az Úrnak. Én azt ajánlottam fel az Úrnak. Akkor jön a harmadik disznót. Én egy bikát hoztam. Bikát. Jön a negyedik. Figyelj csak, én egy Mercedes-t ajánlottam az Úrnak. És akkor hát csak egy kis játék, nem? Figyeljetek, hol lenne ennek a vége? Akkor a mi összejövetelünknek mi lenne az alapja? Akkor, hogy ülnénk itt a sorokba? Akkor a Mercedesek az első sorba, a bikások a második sorba, ha egyáltalán elfogadnák a Mercedesek a bikásokat, a bikások a disznósokat, a disznósok meg a galambosokat. És Isten nagyon rövidre zárta ezt. Isten azt mondta, hogy hallgassunk, fogjuk be a szánkat, hogy minden száj bedugassék. Nem kérkedhetünk. Mindenki ugyanazon az alapon áll, igaz? Mindenki ugyanazt a drága árat fizették. Ez csodálatos. És tudjuk. Most akkor az a nagy kérdés, hogy ha ez így van, már pedig így van, akkor mit mond Jakab? Akkor mit mond Jakab? És Jakab apostol egyáltalán nem mond ellen Pál apostolnak. Tudni kell, hogy kinek írt Jakab. És mi ismerjük ezt a hátteret. Amikor emberek csak beszélnek az ő hitükről. És nyoma sincs a hitüknek. És azt mondja Jakab bizonyos csoportoknak, ne beszéljetek. Ugorjunk egy picit az Úr Jézushoz. Emlékezzünk, amikor az Úr Jézus beszélget a zsidó vallásos vezetőivel, és akkor büszkén mondják, hogy na, hogy Ábrahám fiai vagyunk. Mi Ábrahám fiai vagyunk. És te, volt ebben jócskán egy kis pejoratív dolog, hogy mi tudjuk a mi származásunkat, mi tudjuk, hogy honnan születtünk. És te, Jézus, és akkor picit zárójelbe, hogy mire gondoltak ők, hogy honnan is származik Jézus, ugye? Valami jegyességből, ott házasságkötés előtt, vagy hogy is van? Szűztől, fogant, hogy erígy már Jézus. Értjük jó, hogy mire gondoltak ezek a vallásos farizeusok? Mi törvényesen születtünk. Mi tudjuk a családfánkat. Mi Ábrahám fiai vagyunk. És te, Jézus? És itt mond az Úr Jézus? Ne mondogassátok mindig, hogy ti honnan születtetek. Eszembe jut az én gyermekkorom, amikor nagyon hálás vagyok azért, hogy hívő szülők gyermekeként születtünk meg, többek között én is, és ugye büszkék voltunk, hogy hívő családban vagyunk. Csak hát az, hogy hívő családban vagyunk, az még nem jelentette azt, hogy én is hívő vagyok. Úgyhogy mondogattuk, hogy nekünk hívő apánk van, hívő anyánk van, hívő testvéreink vannak, csak az volt a probléma, hogy én nem voltam hívő. De lehet mondogatni, nem, hogy hívő családból származom. Hát el kellett jönni az időnek, amikor aztán nekem is dönteni kellett, hogy most akarok én is hívő lenni, vagy nem akarok hívő lenni. Szóval mit mond Jakab? Jakab azt mondja Ábrahámról, hogy sok évvel azután, hogy Isten megigazította Ábrahámot az ő hite miatt, igazzá nyilvánította, Isten egy napon azt kérte, hogy mutassa meg az ő cselekedete által ezt az igaz hitet. És természetesen a felsorolt újszövetségi igékből mi tudjuk, hogy mi abban a pillanatban, amikor elfogadjuk az Úr Jézus Krisztust személyes megváltónak, abban a pillanatban egy élő hitet kapunk, örök életet kapunk, egy új életet kapunk Istentől. Hitáltal igazán nyilvánítatunk. De hogyha tényleg igaz ez a hit, akkor mi olyan hitet kapunk Istentől, amiből jó cselekedetek származnak. Tőle kapjuk. Olyan hitet kapunk Istentől, amiből jó cselekedetek fakadnak. És hogyha az Efézusi levél második rész 8. versére visszaemlékezünk, hogy kegyelemből van az üdvösség hitáltal, és az nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka, akkor jó, és azért van ez így, hogy ne dicsekedjen senki, akkor jó, a 10. verset is, ha hozzátesszük, és hogy az előre elkészített jó cselekedetekbe járjunk. Tehát egyáltalán nem kizárólagos ez a kettő, sőt, nagyon is összetartozik. Mi olyan hitet kaptunk az Úrtól, amiből származnak, amiből fakadnak, ami jó cselekedeteink. Ha hitünk valódi, akkor erről, amit cselekedeteinkkel teszünk, bizonyságot. A környezetünk is, de természetesen Isten is elvárja, hogy a hitünkről bizonságot tegyünk cselekedeteink által, és ezt joggal várják el. Miért? Azért, mert a hit az nem látható. A hit az nem látható. Ebben volt egy kis vita, amikor erről beszélgettünk, hogy dehogy nem, utaztam a vonaton, és felismerték rólam, úgy sugároztam, mondta valaki, úgy sugároztam, hogy egy idő után megkérdezték, hogy ön ugye valamilyen vallásos ember. És azt mondja, látjátok, hogy nem kell azt csinálni semmit. Na, egyáltalán nem így van. Mert az, hogy valami kisugárzik, hogy én tudok mosolyogni, az, hogy én ahogy viselkedek, az mind a hitnek a következménye, az már megnyilvánul. Az már valamilyen tett. Mert lehetne mogorván is ülni, nem? Meg lehet majd bögdösni a másikat, meg sok minden lehetne. Az is tettek, azok is cselekedetek. Igen, a környezetünk várja, hogy mi ne csak higgyünk, hanem ezt mutassuk meg. És ami Urunk is várja. Van hited? Akkor mutasd meg. Istennek ez volt az elvárása. De fontos tudni, hogy nem a bizonyítékból származik a hit. Ezt nem lehet visszafordítani. Hogy nézzük ki? Nézzünk egy példát. Az utolsó gyermekünk, amikor Eszterként megszületett nekünk, csak akkor volt lehetőségünk ilyen papás-mamás szülésre, ebből azt következik, hogy már idősek vagyunk mi, hogyha a többi ötöt nem lehetett így szülni. És akkor bementem és végignéztem, csodálatos élmény volt. Amikor megszületett az Eszterkénk, akkor az orvos megfogta, vagy már nem is tudom, hogy a nővérke is, kicsit úgy megbillentette, megpaskolta, és láttam, hogy itt mindenki vár valamit, feszült el, és a következő pillanatban felsírt. És akkor, oké, akkor oda adták a kezembe. Csodálatos élmény volt, és érzés, az kétségtelen, felemelő érzés volt. És akkor ez a kép jut eszembe, hogy hogy is van ez? Eszterkénk az ő életét a szülein keresztül, ugye Istentől kapta a fizikai életet. Megszületett. De ennek az életnek lett egy jele. És ezt várták. Az orvosok várták, hogy sírjon fel. És felsírt. De ugye senki nem gondolja, hogy a sírástól kapta az életet, igaz? Nem. Először megszületett, élt, volt egy élete, és annak vártuk a jelét. Pontosan így van a mi hitünkkel is. Elvárható, hogy legyenek bizonyítékok. És így jutunk el az 1 Mózes 15-től, ahol Isten hitáltal megigazította Ábrahámot, így jutunk el a 22. fejezetig. A 15 meg a 22 között akkor van egy pár fejezet, meg egy pár esztendő. Mi történik az 1 Mózes 22-ben? Az történik, hogy egy szép napon az a néva Isten próbára teszi Ábrahám hitét, legalábbis a új fordításba. Nem biztos, hogy túl szerencsés a Károlyi Biblián az a kis felirat, ami ott van, hogy Isten megkísérti Ábrahámot. Az nem teljesen fontos megfogalmazás, de ez nem is Isten igéje, az embereknek a címadása. Szóval mit kér Isten Ábrahámtól? Azt kéri, hogy áldozza fel a fiát. És Ábrahám engedelmeskedik, fogja a fiát, veszi a kést, és kész feláldozni. És tudjuk az eseményt, hogy hogy van, jön az Úr angyala, és kiállt Ábrahámnak, és azt mondja az Úr angyala, állj Ábrahám, most már tudom, hogy kész vagy megtenni, amit tőled Isten kér. Most már tudom, mondja az Úr angyala. Miért? Hát ő nem tudta. Hát Isten nem mindenható, és Isten nem tudja előre, hogy mi fog történni. Dehogy nem. De várjunk csak egy picit. Isten azt is tudta előre, már a világ teremtése előtt, hogy mi el fogjuk őt fogadni, nem? Kiválasztott minket a világ teremtése előtt. Hogy legyünk mi szentek és fethetetlenek. Tudta Isten előre? Tudta. De azért mégis örülünk, hogy egyszer csak a időben, a történelemben, a térben, egyszer csak mi megszülettünk. Nem mondta Isten azt, hogy aha, én tudom előre, hogy a Madarász István el fogja fogadni, de nincs is szükség akkor, hogy megszülessen, igaz? Ugye akkor még nekem meg kellett születni, attól nekem valóságá kellett válni, attól nekem meg kellett hallani még az evangéliumot, igaz? És azt el kellett fogadni. Hát persze, Isten nem elméletben játszik a dolgokkal, hanem várja annak a fizikai megvalósulását. És persze örülünk, nem, hogy ez megvalósult. A térben és időben. Pedig Isten tudta. Igen, kell a gyakorlati bizonyítéka Istennek annak, amit ő tud előre. A gyakorlati bizonyíték. Nem elég az elmélet, kell a gyakorlati megvalósulása annak, amit Isten tud előre. És pont ez történt Ábrahámmal is. Isten várja Ábrahámtól is, és Isten várja tőlünk is a mi hitünk gyakorlati bizonyítékát. Azért nézzük meg pontosan, és ne ugorjuk azt át ilyen könnyen, hogy mit is kért igazából Isten Ábrahámtól. A zsidókhoz írt levél 11. részében, zsidók 11, 17-től 19-ig a következőt olvassuk. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta. Akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Szóval ez nem csak azt jelentette Ábrahám számára, hogy cselekedetek által bizonyítsa az ő hitét, ez nem csak ennyi volt Ábrahám számára. Nem is azt kérte Isten, hogy Ábrahám egy kicsit szedd össze jobban magad, és légy szíves Sárával, légy egy kicsit kedvesebb férj, hogy egy picit többet mutass a te hitedből. Nem, egyáltalán nem ezt kérte Isten. Nem egy kis jobb viselkedést, még nem is azt, hogy adakozzál egy kicsit többet. Nem. Isten Izsákot kérte. És akkor mi van, ha Izsákot kérte? Hát mondjuk, hát persze az ő fia volt. Nem, nem csak ennyi volt, hogy az ő fia volt. Hanem annyi volt, hogy Isten minden ígérete, amit Ábrahámnak adott, minden ígéret ebben a fiúban volt. Értjük jó? Szeretném egy picit kiélezni. Az is éppen elég, hogy a saját gyerekét áldozza föl, akire annyi időt vár, nem? Hát ez is óriási lett volna, ez is nagy lett volna, ha megcsinálja. De Isten nem ennyit várt Ábrahámtól, hanem kell, hogy megértsük, hogy minden, amit jelentett a jövő Ábrahám számára, az Izsákban volt. Ezt kérte el Isten. Ez több, mint egy gyermeknek az odaadása. A jövő, az ígéret, minden, amit kaphatok, ami jelent valamit, Isten azt mondta, add ide. Majd nagy kérdés. És bizonyára így gondolkozott Ábrahám is. És akkor mi marad nekem? Mi marad, ha mindent, amit jelent Izsák, mindent feláldozok Istennek? Mi marad nekem? Mi erre a válasz? Hát ha minden benne van, és ezt elkér Isten, akkor nem marad semmi. Igaz? Tényleg nem marad semmi? Hát legalábbis Isten megmarad, nem? Legalábbis az, aki mindezt ígérte, és mindezt adta, ő legalábbis megmarad. Nem semmi marad meg, hanem Isten marad meg. És ez a nagyon fontos dolog mindannyiunk életében. Mert Isten kíváncsi arra, és várja, hogy adjuk a hitünk bizonyítékát, hogy mi igazából kiben bízunk, kiben hiszünk. Hát kiben hinnénk, ha megkérdezik, hát kiben hinnénk, hát Istenben, nem? Hát persze. Ott odáll Ábrahám, Isten elé, vagy Isten Ábrahám elé. Ábrahám, hiszel? Persze, hogy hiszek. Igen? Hiszel? Igen. Most bennem hiszel, vagy Izsák? Ó, Uram, benned hiszek. Jó, akkor rendben van. Akkor ad ide Izsákot. Értjük ezt a isteni logikát? És természetesen fel kell nekünk tenni a kérdést. És én kiben bízok? Vagy én miben bízok? Az ajándékozóban, Istenben, vagy amit adott az ajándékaiban? Hát és persze mi nagyszerű hívők vagyunk, hát Uram, hogy képzeld, hogy én a te ajándékaidban bízok? Hát én egyedül benned bízok, nem? Egyedül benned. Igen? Hát persze. Jó. Akkor mutasd meg, hogy így van. Értjük jól, mit jelent, hogy Isten várja a gyakorlati bizonyítékát annak, amit én hiszek? Szóval, hogy is volt ez a történet végül is? Sára egész életében meddő volt, nem volt gyermekük. És kapott nagy földterületet. És mondta Ábrahám az Úrnak, ó Uram, hát mit kezdek én? Ezzel hát nekem nincs életem, majd a szolgálomra száll. És azt mondta az Úr, nem, nem, hanem kapsz tőlem egy életet. Én adok, én adok. Persze erre nem voltak egyáltalán képesek, és ez nagyon izgalmas. És akkor jött Sára, aranyos. Sára az aranyos, nem? Hölgyek azok aranyosak. Azt mondja Sára, figyelj, kedves férjem, nekünk ki kell használni minden erőnket, amit Isten eltervezett, azt nekünk be kell segíteni, hát össze kell hozni. És itt van egy szolgáló lány. Besegítünk Isten tervébe. De van egy probléma. Isten azt mondta, hogy én adok egy életet. Isten nem azt mondta, hogy szedjétek össze magatokat és hozatok össze egy életet, hanem Isten azt mondta, hogy én adok egy életet. Amit az Úr mondott, hogy én adok, az az ő hatalmából lesz. Az az ő erejéből lesz. Izmáel nem ez a gyermek. Persze legyünk óvatosak. Izmáel, ó, biztos mondta az Úr, ez nagyon szép gyermek. Kedves Ábrahám és Sára, aranyos. Meg is fogom áldani. De ez nem az. Ez nem az én ígéretem. Én adok egy fiút. Én adok egy életet. És bárt Isten még egy jó pár évet, amíg feleszméltek, hogy ez tényleg Istentől fog származni. Mert az a fiú, akit ő ad, az ajándék lesz. Értjük jól, hogy mit jelent a hitből való megigazulás? Értjük, mit jelent kegyelemből hit által? Értjük, mit jelent, hogy ne dicsekedjen senki? Hogy a fiú hit által legyen, ne pedig cselekedetek által. Az élet, amiben minden ígéret van a jövőre nézve, az hit által legyen, ne cselekedetek által. És elhitte Ábrahám. És ez számítatott be igazságú. És nekünk is ez számítatik be igazságú. Ha ezt elhisszük és elfogadjuk. És megszületett Izsák is. Volt persze probléma 14 évig abban a sátorban, igaz? Volt probléma. Ami nem volt probléma Sárának, ami csak Izmáel volt. De amikor megjött az ígért gyermek, onnantól kezdve volt probléma. És onnantól kezdve mi is felismerhetjük, hogy mit jelent az, amikor Isten ígéreteire támaszkodunk, meg összehozunk mi a magunk dolgait. És elkezdenek ezek hadakozni egymással. 14 évig szemlélhették az ő elhibázott lépésüket. Aztán megszabadultak. De Isten megáldotta. De persze, ha nézzük a történetet, akkor nagyon jól tudjuk, hogy mi lett ennek a következménye a napjainkban is. Ugye az arab nép mégiscsak ebből jött létre. És ott van a konfliktus. De erre nem szeretnék kitérni. Igen, amit vetünk, az ki fog kelni. Szóval a következményei vannak. És Isten elmondja Ábrahámnak, szóval amikor a te jövődről van szó, és amikor minden ígéret ebben van, belém veted a hitet a Izsákba. Jó, beléd Uram, rendben van, akkor add ide. Elbírta képzelni ezt az utat, amit megtett Ábrahám az ő fiával? Hogy mi játszódhatott le benne? Hogy gondolkodott? Nem tudta ő mindezt előre. Egy biztos. Nem értette. Hogy létezik ez? Én hiszek benned, Uram. Minden reménységem ebben a gyermekben van. Ami a jövővel kapcsolatos, mind ott van benne, és te most eltéred. Én ezt nem értem. És mi járhatunk sokszor így, hogy nem értjük Istennek az útját. De nem az a legfontosabb dolog, hogy én értsem, ez veszélyes dolog. Ha azt mondom, hogy akkor vagyok, Uram, engedelmeskedni, ha én először megértem, ez veszélyes dolog. Isten sok utat enged az életembe, amit egyáltalán nem értek. Vannak bizonyos dolgok, amit hamar megláttat az Úr. Vannak dolgok, amit hamar megért az ember. Persze, mindig utólag. És vannak dolgok, amiket talán sose fogunk megtudni ezen a földön. De egy napon biztos meg fogjuk tudni. És biztos meg fogjuk tudni, hogy Isten nem tévedett. De próbára tesz bennünket. Mibe bízunk, miben reménykedünk. Ábrahám, megtennéd azt, hogy láthatóvá váljon a te hited? Megtennéd, hogy feláldozod a te fiadat, az egyetlen egyedet? Szóval mi is marad akkor nekünk, amikor Isten elkéri azt, amiben talán minden ígéretünk van? Én nem tudom, mi az. Nem tudom, mi az a te életedbe, vagy az én életembe. Én nem tudom. De egyet tudok. Isten oda fog állni. Vagy ma oda is áll. És azt sem tudom, hogy hányszor áll oda. Isten keresi a gyakorlati bizonyítékát az ön hívő életemnek. Isten adta ezeket az ígéreket. Hogy gondolkodott Ábrahám? Biztos, hogy Isten mondta. És most jön egy fontos pont. Isten nem hazudik. Ez egy nagyon fontos erkölcsi pontja kell, hogy legyen az életünknek. A keresztény életünknek. Isten nem hazudik. Ő adott egy ígéretet, és ő nem hazudik. És ő azt mondja, hogy adjon neki oda. Ezért ő lesz a felelős. Ezért ő lesz a felelős. És nem csap be. Talán éppen úgy ülünk itt, hogy nagyon is kér valamit Isten tőlünk. Nagyon is várja, hogy ereszek el bizonyos dolgokat, mert talán nagyon ragaszkodok hozzá. És Isten azt mondja, eresd el, mutasd meg, hogy te bennem bízol. Sok-sok terület az életünknek. Nagyon. Ezek nagyon gyakorlati dolgok. Nem szeretnék semmi konkrétumot mondani. De Isten ígéretei igazak. De kibe valósul meg Istennek az ígérete? A feleségemben? Férjemben? Gyermekeimben? Testvéreimben? Gyülekezetben? Persze, mind rész, mind ott vannak. Oké. Isten hol ezt kérje, hol azt kérje, hol amazt kérje. Nem? És várja, kibe bízom? Mibe bízom én? Oda tette az oltára Izsákot. Ő nem hazudik. Hát ha meghal, meghal. És figyeljetek ezt a hitet. Ha az rendben van, akkor fel kell támasztani. Volt logikája Ábrahámnak, nem? Hát akkor fel kell támasztani. Itt más nincs. Így Ábrahám a mi számunkra is egy hatalmas példa. Hogy a mi hitünk Istenben legyen. De ne csak beszédben, hanem nyilvánuljon meg a gyakorlati életünkben. Hogy folytatódik a történet? Nagyon érdekes, hogy az angyal, az Úr angyala kétszer szólal meg a 22. fejezetben. Először azt mondja, hogy állj, ne menj tovább, ne áldozd fel a fiadat. Utána majd később megáldja az angyal, mert szól másodszor is, kiált másodszor is. És megáldja az Úr angyala Ábrahámot. A kettő között azonban történik valami. Amikor másodszorra mondja, hogy állj, akkor jön az áldás. És gondolkoztam azon, hogy vajon miért nem az elsőnél áldotta meg az Úr angyala Ábrahámot. Miért várt, és mi játszódik le a kettő között? Tudjuk, mi történik a kettő között? Ott van a kos. A helyettesítő áldozat. Azt áldozd meg. Tudjátok, Isten nem mondta azt, hogy ó, Ábrahám, meggondoltam magam. Nem. Nem gondolta meg Isten magát. Ha ő kér egy áldozatot, akkor az áldozatnak meg kell valósulni. És ahányszor csak az Ószövetségben olvasunk egy helyettesítő áldozatról, az nem hála áldozat. Ábrám nem azt mondta, jaj, de klassz dolog, de jó, hogy nem kell feláldozni Izsákot, Uram, ezért hálából neked feláldozom a kost. Nem. Az Izsák helyett történt az az áldozat. És ott van a Golgotai kereszt. És ott van a mi helyettesítő áldozatunk. Isten nem mondta azt, hogy ó, persze, ti aranyosak vagytok, jaj, nektek nem is kéne meghalni a bűneitek miatt. De igen. És odaadta mindannyiunkért az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust a keresztre. És amikor feláldozta Ábrahám a kost, azután megáldja az Úr angyala Ábrahámot. Ott van a kos, ott van a helyettesítő áldozat. Ott van az Úrnak a gondoskodása. Mi ennek a gyakorlati következménye a mi életünkre nézve? Egy biztos. Istennek fognak jönni a kérései. Ez nem mindig ilyen szépen ezt megfogalmaz, hogy én ezt kérem, hanem éljük az életünket. És történnek dolgok, amit én soha nem kívánnék magamnak. De történnek. És vajon felismerjük-e, hogy amikor történnek az események, hát várjunk csak, nem Isten kezében van a mi életünk. A mi életünk történelme nem Isten kezében van. Hát nem ő tudja az eseményeket. És amikor számomra talán kibírhatatlan és elfogadhatatlan dolgok történnek, akkor felismerjük, hogy Isten éppen rámutatott az életemnek valami területére, és lehet, hogy éppen most kéri, hogy figyelj, most miben fogsz bízni? A munkahelyedben, amitán persze pénzt kapunk, vagy benne? Ó, Urad, benne bízunk. Igen? Tényleg? Igen, tényleg. Akkor nézzük meg. És lehet, hogy elveszítem az állásom. Lehet, hogy kár szidni a főnököt, aki kirúgott. Értjük? Biztos, hogy értjük? Isten azt mondja, mutasd meg. És talán olyan példát mondok, amit talán egyrészt a fiatalok vannak, ennek kitéve meg talán a kimerő korosztály. De beleshet ebbe bárki. Vagy az életnek sok-sok más területe. Milyen bizonyítékot adok én, személyesen én, az én hitemről. Milyen bizonyítékot adok néki, az Úrnak? Nem egymásnak, nem a testvéreknek, nem a gyülekezetnek. Azt mondom, ó Uram, adok neked, tényleg kifizetem minden hónapban a tizedet? Tényleg? Ez lesz az? Vagy már, hogy erre játszok azt, amit a bizonyos pártitkár valamikor régen elmondta, hogy elvtársak, meg fogják látni, hogy eljön az az idő, amikor a föld kerességén most a lakosságnak a tizede kommunista, aztán eljön az idő, amikor a 20-ada, vagy a 30-ada, meg az 50-ede. El is jött, vagy eljön, de jövöget. Szóval nehogy így ajánljuk, hogy Uram, tizedet, adok én neked még 20-adot is, meg 30-adot is. Tehát nem ezt kérje az Úr, nem ez lesz az én hitem bizonyítéka, persze ez is jó. Vagy Uram, mindenek a felét adom. Figyelj csak. Isten azt kéri, amiben van a minden reménységed és ígéret. Azt kéri. Ő az életemet kéri. Ő az életemet kéri. Most belegondolunk néhány muzulmán országba. Kicsit elmegyünk. Akkor értjük, jó. Hogy egyik nap viszik titokba az evangéliumot, másik nap valaki elfogadja, harmadik nap bizonságot tesz róla, negyedik nap pedig kivégzik érte. Itt van körülöttünk. Tudjuk. Halljuk. Jönnek a hírek. Mit adok én? Mi az én életem konkrét bizonyítéka az Úr felé? És egy picit térjünk vissza erre a helyettesítő áldozatra. Az a kos, amit Ábrahám megkapott Izsák helyett. Hát az mégiscsak arról beszél, hogy mit adott az Úr, én értem, nem? Belegondolunk mi? Uram, te mit voltál hajlandó adni érte? És mit volt hajlandó adni? Hát az életét. Uram, és én mit vagyok hajlandó adni érte? Mit vagyok hajlandó adni? Úgy járunk, mint a tanítványok a Getsemáné kertben, hogy ott vívja az Úr az ő tusáját, hogy meg elalszanak. Hát nem tudtok vigasztani, hát nem tudtok vigyázni. Isten nézi a mi készségünket. Várja a mi hitünk gyakorlati bizonyítékát. Várja engedelmességünket az ő igéje felé, az ő kérései felé. És hogyha Jakab levelével kezdtük, akkor hagyj fejezzük be a Jakab levelével, amit talán sokszor nem értünk, talán a fiataloknak a legnehezebb, de lehet, hogy nekünk idősebbeknek is. A Jakab levele első rész, 25. versében azt olvassuk. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, ez a szabadság tökéletes törvénye, ez Isten drága igéje, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi a cselekedete. Tudjátok, mit mond Jakab? Hogy Ábrahámot boldoggá tette az, hogy engedelmeskedett az ő urának, amit kért. Mikor megtette, boldoggá tette az ő cselekedete. És tudjátok, az ördögnek a legnagyobb ravassága és mesterkedése. Hogy ő meg azt mondja, hogy nehogy már rég ennek is kéne engedelmeskedni, meg annak, és nehogy már meg ez az ige is, meg az az ige is. Hát majd én tudom, hogy mitől leszek én boldog. Ez az ördög legnagyobb ravassága. És talán leginkább a fiatalok felé. Hogy mi tudjuk, hogy mitől leszünk boldogok. Mi tudjuk pontosan azt az utat, azokat a dolgokat. És amiket olvasok az igében, hát ez valamilyen szenteknek találta ki Isten. Hát persze, pontosan a szenteknek találta ki. És azt mondja Jakab, próbáljuk ki. Hát ez csodálatos dolog. Engedj az ő igéjének, az ő szavának, az ő kérésének, engedj, és mikor megteszed, boldog leszel tőle. Boldog leszel. Úrunk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy te foglalkozol a mi hitünkkel, a mi életünkkel. Olyan hálásak vagyunk, hogy igen, ráhatunk hittel arra, hogy ingyen kegyelemből adod a te üdvösségedet, az örök életet, a bűneink bocsánatát. De köszönjük, hogy ettől te többre értékeled azt az életet, amit te adtál. Igen, sok ígéret, sok reménység a jövőre nézve. Sok dolog, ami ott van az életünkben. És akarjuk mondani Ábrahámmal együtt, hogy igen, Urunk, mi benned bízunk. Hogy erősödjünk meg a Szentlélek által és a te ígéd által, hogy olyan értékes az a hit, amit adtál nékünk, hogy te azt megpróbálod. Mindannyiunkét. Pont ott, ahol te tudod. Pont ott. Urunk, hagyj merjük oda ajánlani. Hagyj merjük odaadni, még akkor is, ha nem értjük. Akkor is, ha nehéz. Hagyj jussunk el addig a pontig, hogy ezt én nem értem, de te nem hazudsz, te nem csapsz be. És hagyj tapasztaljuk meg azt a boldogságot. Mit jelent az, amikor engedelmeskedünk a te igédnek? Amen.